elképzelem magamat, mielőtt megalapítottam a civil szervezetet. Ha abban a percben megkerestem volna a NIOC-ot, hogy milyen civil szervezetet alapítsak, melyik formát válasszam és mire figyeljek különösen, akkor lehet, hogy sok mindentől megkíméltem volna magamat, de most itt van a lehetőség a hallgatók előtt, hogy Pikó Zsuzsannától mindezeket megtudják. Szóval mi lenne az első, amire rákérdezne tőlem, hogyha megkeresném azzal, hogy civil szervezetet hoznék létre, de teljesen tanástalan vagyok?
Először is biztos, hogy azt kérdezném meg, hogy hány ember az, akivel együtt dolgozna. Megkérdezném azt, hogy milyen jellegű feladatokat szeretne ellátni, és a következő pedig az, hogy tudja, hogy mi a különbség az alapítvány, az egyesület között, mit jelent az, hogy közhasznúság, illetve tudja, hogy mit jelent non-profitnak lenni.
Nagyon fontos, amit fel is vetett, hogy mekkora közösségnek akar szolgáltatni, mik a céljai. Hogyha ez alapján kellene különbséget tenni alapítvány, egyesület, szövetség között, akkor mik az alapvető különbségek, tehát mikor melyiket kinek ajánlaná?
Az alapítvány egy bizonyos közérdekű célra rendelt vagyon. Az egyesület legalább 10 embernek valamilyen nagyon erős akarata, hogy szeretne valamit közösen csinálni. Az, hogy szűkebb csoportnak vagy egy szélesebb társadalmi rétegnek szeretne szolgáltatni vagy lehetőségeket biztosítani, ez azért fontos, hogy kiderüljön, hogy a szervezet közhasznú tevékenységet látna el esetleg, vagy pedig nem.
Az alapítványnál sokszor elkövetik azt a hibát, hogy valaki egyszerre akar alapító is lenni, és a szervezet vezetője is lenni.
Igen, mert a törvény szerint az alapító és a kuratórium elnöke között, illetve a kuratórium között egyfajta összeférhetetlenség van. De attól függetlenül az alapító tagja lehet a kuratóriumnak, tehát részt vehet a kuratórium munkájában, de nagyon fontos, hogy képviseleti joggal nem rendelkezhet, illetve ez vonatkozik a család közeli hozzátartozóira vagy vele függőségi viszonyban lévő emberekre is a polgári törvénykönyv szerint, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy ha esetleg az alapító mégiscsak képviselteti magát a kuratóriumban, például olyan helyzetben, amikor az alapító egy jogi személy, akkor nem lehet többségben a kuratórium többi tagjához képest. Tehát képviseleti joga nem lehet, és közvetlen hatást nem gyakorolhat a vagyon felhasználására. Az alapító az semmiféle módon nem részesülhet abból a vagyonból, amit rendelkezésre bocsát. Tehát, hogy ő pénzért nem dolgozhat az alapítványnak semmilyen úton módon. Kuratórium elnöke az nem állhat alkalmazásban egy alapítványnál. Tehát ha szeretne esetleg valaki kuratórium elnök lenni, ez nagyon fontos észben tartani azt, hogy ő alkalmazott nem lehet. De például, hogyha valamiféle szakmai munkát végez, vagy szakmai feladatokat lát el, azért természetesen vehet föl tiszteletdíjat, megbízási díjat, sok mindent, csak a munkáltatói jogok a kuratórium elnökénél vannak, tehát ő önmagát nem alkalmazhatja semmiféleképpen.
Hogy néz ez ki az egyesületek esetében?
Ott alapvetően az elnökre vonatkozik, csak annyit élelem, hogy ő nem állhat alkalmazásban, mert hogy ott is úgy van, hogy az egyesület elnöke az, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja, tehát saját magát szintén nem alkalmazhatja.
Milyen előnyei és hátrányai vannak annak, ha valaki vállalja a közhasznúságot?
A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy ez a szervezet, aki közhasznú, az vállal átláthatósági plusz kritériumokat, illetve vállalja azt, hogy nem csak a saját szűk pátriájának nyújt szolgáltatásokat vagy foglalkozik velük, hanem egy sokkal szélesebb társadalmi rétegnek. Nagyon sokféle szervezet lehet közhasznú, tehát ez egy státusz, nem egy kifejezett szervezeti forma. Lehet valaki közhasznúsági státusszal nem rendelkező, közhasznú és kiemelkedően közhasznú. Ha valaki amellett dönt, hogy ezeket a feltételeket vállalja, akkor már akár a bejegyzésnél is kérheti azt, hogy közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú legyen. A kettő között csak az a különbség, mind a kettőnek ugyanazokat a feltételeket kell teljesíteni, csak a kiemelkedően közhasznúak valamilyen állami vagy önkormányzati feladatot is átvállalnak, és ezt folyamatosan teszik. A kiemelkedően közhasznúaknak meg természetesen meg kell jelölni azt is a létesítő okiratukban, hogy mely ez a feladat, amit államtól vagy önkormányzattól átvállaltak. Nagyon fontos az is például, hogy az összeférhetetlenségi szabályoknak megfeleljen a szervezet, ez az alapítványoknál különösen fontos. Vannak olyan emberek, akik akár 4-5 civil szervezetben is vezetőségi tagok, de erről csak nyilatkozni kell.
Akkor, hogyha eljutottunk a döntésig, hogy igen, civil szervezetet alapítunk valamilyet, akkor láttam az interneten többféle sémát, amiket le lehet tölteni, akár alapítványnak, akár egyesületnek. Érdemes ezzel kísérletezni, vagy mindenképpen keressenek meg szakembert azok, akik létrehoznának szervezetet?
Civil szervezet létrehozásához nem kell ügyvédi közreműködés. Tehát, hogyha valaki megnézi ezeket az iratokat, akkor önmaga összeállíthatja azokat a csomagokat a szükséges papírokkal, nyilatkozatokkal együtt, ami a bejegyzéshez kell, beviszi a bíróságra, és 60 napon belül megkapja a választ, hogy a szervezetet bejegyezték-e vagy sem.
Mik azok a legjellemzőbb kérdések, amikkel akár szervezetalakítás előtt, vagy már fejet fogva utána megkeresik önöket?
A leggyakoribb az, hogy és miből lesz pénzünk? Erre azt szoktam válaszolni, hogy erre még bőven az alapítás előtt gondolni kell. Egyesületet nem érdemes úgy létrehozni, hogyha a tagok nem aktívak. Csak úgy érdemes létrehozni egyesületet, hogyha a mögött valóban egy valós közösség létezik. Ebben nagyon-nagyon sokat segíthetnek olyan szervezetek, mint a Közösségfejlesztők Egyesülete, civil szolgáltató központok, az információs portálok, ahol plusz tudásokat lehet gyűjteni, mint például a nonprofit.hu vagy a pesticivil.hu. Az első és legfontosabb lépés minden szervezetnél, hogy legyen az jól végig gondolva, hogy mit csinál a szervezet, mi a célja, és kiknek fogja ezt biztosítani, és legalább egy évre gondolja végig, hogy a bejegyzés után miből fog élni a szervezet. Alapítványnál azt szokták mondani, alapítótőke egyesületnél tagdíj.
És úgy tudom, hogy megszüntetni sem olyan egyszerű, tehát már az alakulásnál ezt is talán végig kell gondolni, hogy és mi lesz akkor, ha vége lesz.
Egyesületet könnyebb megszüntetni, mint alapítványt, ott egy közgyűlési döntés kell, nem szabad, hogy semmiféle köztartozása legyen a szervezetnek, záró közgyűléssel kimondják a szervezet megszűnését. Az alapítványnál ott azért többféle indok van, ami miatt egy alapítvány megszűnhet, befejezi a tevékenységét bármi, de alapvetően egy alapítványt az alapítója tud megszüntetni.
Akkor, hogyha boldogan megkapjuk a papírt, hogy bejegyezték a szervezetünket, hamar megérkezik ez a papír, akkor mit kell tennünk, mik a következő lépések?
Az egyik legfontosabb, hogy valóban adószámot kell kérni, ez az első feladat nagyjából. Ha megvan az adószám, akkor az alapítványosok azok rögtön mennek a bankhoz, és megnyitják a bankszámlájukat, tehát ahova letették az alapítói vagyont, a letéti bankszámlát átváltoztatják rendes folyószámlává, utána el kell mennünk a KSH-hoz, KSH számot kérni, szintén nagyon fontos. Az egyesületeseknél ugyanígy az APEC-nél adószám, KSH, KSH szám, ha megvan az adószámuk, akkor meg tudják nyitni a bankszámlájukat ők is szintén, és az utána a következő még egy nagyon fontos, ami szintén mindkettőnek kell, annál az önkormányzatnál, ahol a székhelyük van, ott be kell jelentkezni az iparűzési adó hatája alá, de az iparűzési adónak nem alanyai a civil szervezetek, tehát hogy ők nem fognak fizetni iparűzési adót, csak be kell jelentkezni az önkormányzatnál a hatája alá. Civil szervezetnél én azt mondom, hogy ha a szervezet megalakult, akkor legyen könyvelője. Bármilyen önkéntes könyvelő, de valaki, aki ért a pénzügyekhez. Tehát, hogyha valamiben nem biztos, akkor a szolgáltató központ munkatársai biztos, hogy segítenek, hogy javasolják-e most már egy másik szakember bevonását, vagy pedig megoldható még a feladat.
Bejegyzésnél ugyan a bíróságok különböző módon ítélik meg a szövegét az alapszabálynak, illetve az alapító okiratnak, de gondolom van egy alap dokumentumlista, amivel mindenképpen rendelkezni kell.
Természetesen ez nem nagyon különbözik a két szervezet között, de először mondom akkor az egyesületét. Az egyesületnél nagyon fontos, hogy legyen egy alapszabály. Az alapszabálynak az elfogadását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv. Ehhez kell egy jelenléti ív, ami igazolja ugye, hogy legalább 10 alapító tag van. Nagyon fontos, hogy legyenek elfogadó nyilatkozatok a vezető tisztségviselőktől. Nagyon fontos, hogy legyen még székhely nyilatkozat. Akkor ezen felül szükség van egy társadalmi szervezet bejegyzése iránti kérelemre, ami egy formanyomtatvány. Hogyha ez a csomag így összeállt, akkor ezt így, ahogy van, be lehet vinni bármelyik megyei vagy fővárosi bíróságra, és ez az alapja annak, hogy a civil szervezetet bejegyezzék. Alapítvány esetében van alapítókirat, az alapítókiratot az alapítónak kell aláírnia. Szükséges egy igazolás arról, hogy az induló vagyon, tehát az alapító vagyont az alapító rendelkezésre bocsátotta. Szükséges ott is a székhely nyilatkozat, a vezető tisztségviselőknek a nyilatkozatai, illetve egy kérelem, az alapítvány bejegyzése iránti kérelem, ami alapján tulajdonképpen bejegyzi a szervezetet a bíróság.
Dokumentumokhoz, szükséges sémákhoz, illetve a különböző segédanyagokhoz honnan lehet hozzájutni, milyen webcímen érhetők el ezek a szolgáltatások?
Nemrég új